Johann Ludwig Grüneberg, Van örök kincsünk, Turmezei Erzsébet fordításában. Van örök kincsünk, becsesebb nincs nála földön, égen. Az arany, ezüst, drága kő csak por, ha hozzámérem. Nem múlta felül semmi még, és nincs, ami felérje. Ez örök égi ajándék, az Isten szent igéje. Itt rozsda, moly, futó idő elpusztít minden régit, és előbb-utóbb romba dől, mint ember keze épít. Múlik ég, föld, mint rózsaszál, elhervad hulló szirma, de az ige, mint szikla áll úgy, amint meg van írva. Vált évezred, ezred év, de soha el nem évül. Nem élhet az új nemzedék régi ige nélkül. Hit, erő, béke, üdvösség, mert nem lesz soha másban. Megrendül bár a föld és ég, mint Isten szent szavában. Szent ige, te semmi bevett, megvetett és lenézett. Hol az a földi ismeret, mely te veled fölérhet? És van-e még más menedék, hogy lelkünk óvja, védje? Egy van csak, ez az egy elég, a kegyelem igéje. Ha minden támasz romba dül, és megragadod ez egyet, és végre hozzá menekül a zúgó vészben lelked. Ó, milyen áldott helyre lel, ott talál békességet, és biztos védett kikötőt, hol vihar el nem érhet. És mint a hattyú, elmerül a tiszta tóvizében, majd úszik tovább, tollait lemosva hófehérem. A legsötétebb szívet is úgy mossa hófehérre, ez élő kristálytiszta víz, a kegyelem igéje. Ó, zengjen néked szüntelen nagy Istenünk a hála, hogy igéd által elvezetsz az üdvösség útjára. Ki rátalál le kincsre már, nem ismer szegénységet, s nincs, aki elnyerhetné e kincset, szent igédet.
Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Ebben a negyed évben Dániel próféta könyvéről tanulunk, főleg a proféciákról. A történetekről csak az első két tanulmány szólt, röviden összefoglalva, és már a múlt hónapban is, amikor itt voltam, az egyik történetről szóltunk Dániel könyvében, és ma is ugyanezt szeretném tenni. Most egy másik történetről, ugye a múltkori történet Dániel könyve harmadik fejezete, amit közösen áttekintettünk, szintén a nekünk szóló tanulságok szempontjából tekintettük át elsősorban, és most ugyanezt szeretném, hogyha tennénk Dániel könyve ötödik fejezetével. Dániel könyve ötödik fejezetében a belsazári híres lakoma és mindaz, ami történt a babiloni birodalom bukásakor, és ami Belsazár királlyal történt, mindannyiunk számára nagyon-nagyon fontos tanulság, és a legfontosabb valóban nekünk, akikhez az időknek vége elérkezett. A történetre csak utalni fogok, és egész röviden fogjuk áttekinteni, megint a tanulságokat szeretném, hogyha közösen átgondolnánk és levonnánk ebből a történetből. Ugye látjuk azt, Dániel könyve első négy fejezetében Nabukodonozor királyról van szó. Nabukodonozor királynak a megtérését látjuk, annak a folyamatát, az Isten hogy küzd ezzel az uralkodóval. És a végén azt látjuk a negyedik fejezetben, hogy ő végleg összeomol idézőjelve az isteni nagyság és hatalom előtt, és az ő önző szíve és büszke szíve végleg megtörik a királyok királya előtt, az Isten előtt. És azt látjuk ugyan, hogy ezek után ugye meghal Nabukodonozor, tehát a következő fejezetben már Belsazár királyról olvasunk. Ugye nem is mondom végig itt a sort, hogy milyen uralkodók, két-három uralkodó volt, ugye Belsazár is ugye már csak társuralkodó volt, ugye Nabonid mellett, de Belsazár van ebben az időben már az uralkodói trónon, Babilon trónján. És azt látjuk róla, Dániel könyve ötödik fejezetének az első négy versét olvassuk el, hogy milyen is volt ez a Belsazár király. Dániel könyve ötödik fejezet, első négy verse. Belshazzár király nagy lakomát szerzett az ő 1000 főemberének, és az 1000 előtt bort ivott. Borozás közben mondta Belshazzár, hogy hozzák elő az arany és ezüst edényeket, amelyeket elvitt Nabukodonozor, az ő atya a jeruzsálemi templomból, hogy igyanak azokból a király és az ő főemberei, az ő feleségei és az ő ágyasai. Akkor előhozták az arany edényeket, amelyeket elvittek az Isten házának templomából, mely Jeruzsálemben volt, és ittak azokból a király és az ő emberei, az ő feleségei és az ő ágyasai. Bort ittak, és dicsérték az arany, ezüst, érc, vas, fa és kő isteneket. Tehát azt látjuk Dániel könyvében, Belshazzár király milyen ember volt, csak egész röviden utaljunk rá, egy kicsapongó életet élő ember. Abszolút semmit nem tartott tiszteletben, a legszentségesebb dolgokat is közönségessé tette. Tehát egy olyan életet élt, ami hát szóval felháborító még ugye egy józan világi ember számára is. Tehát Belshazzár király ilyen életet élt. De álljunk meg egyetlen egy pillanatra, és megint a tanulságot szeretném levonni, mindjárt itt az elején. Hadd kérdezzem meg, hogy Belshazzár király maradt-e figyelmeztetés nélkül az Isten részéről? Tudta-e, hogy rossz dolgot csinál? Honnan tudta? Így van. Tehát ott volt az ő életpélda, nagyapjának az életpéldája, pontosan lehetett tudni, hogy mi történt, a dánieli tanítások, stb. Tehát ezek ismertek voltak. És itt szeretnék megállni, és levonni egy szerintem nagyon fontos tanulságot. Az Isten ebben az életben minden embert figyelmeztet, és minden embernek ad lehetőséget a megtérésre. Amikor azt látjuk, hogy emberek halomra gyilkolnak más embereket, azt látjuk tényleg, hadd kérdezem, a mi világunk, hogyha kicsit körülnézünk, nem egy borzalmas helyzet? Hát szóval egyszerűen tragédia, hogy emberek mit tudnak művelni. A legnagyobb gonoszságokat látjuk. Na most az emberben fölmerül a kérdés, hogy ezek az emberek teljesen tudatlanok. Az Isten nem is szólítja meg ezeket, hogy magukra hagyja őket, és hát nem tehetnek róla, hogy ők ilyenek. Hadd mondjam, az Isten lelke mindenkiért hihetetlenül komolyan fáradozik. Nem tudjuk megmondani, mert nem ismerjük az élet körülményeiket, és nem látjuk, hogy az Isten belülről egy-egy emberért mit fáradozik, és milyen késztetéseket kap, de az Isten mindenkinek ad lehetőséget arra, hogy őt megismerje valamilyen szinten, tehát, hogy ne fusson a gonoszságnak abba az áradatába, amiről ugye Pál apostol is ír. Belshazzár király is kapott bőven lehetőséget, és tudta, hogy mi a helyes, mi a nem helyes, és ennek ellenére elnyomva ezt a belső hangot, tette azt, amit tett. Szeretnék még egy gondolat erejéig megállni, és szeretném azt elmondani, hogy az emberek könnyen el tudják nyomni a lelki ismeretet. Nagyon könnyen. Tehát mi magunk is ebben a veszélyben forgunk, hogy az Isten késztet bennünket valami jóra. Jó, hogy nem vagyunk ebben a helyzetben, hogy ilyen közönséges bűnöket követnénk el, de az élet legtöbb dolgában az Isten megszólít bennünket, hogy mit tegyünk, mit ne tegyünk, és milyen sokszor elhallgattatjuk a lelkiismeretnek a késztetését és a hangját. Vigyázzunk, óriási veszély, majd később az istentisztelet következő szakaszában majd erre kitérünk. De szeretnék még egyetlen egy gondolatot megjegyezni, illetve kérdezni. Szerintetek Belshazzár király félt valamitől? Volt benne félelem? Először nem. Miért? Miben bízott szerintetek Belshazzár király? A hatalmában, a vagyonban, a védett városban, a birodalomban. Tehát milyen kapaszkodói voltak ebben az életben? Földi és, hadd mondjam, szalmaszál. Emlékeztek rá, hogy az Úr mit mond Izrael népe? Ne bízzatok Egyiptomban, hatam, ez a szalmaszálban. Tehát az Isten azt mondja el az embernek, hogy amikor a földi életben mi bármiben, amire úgy gondoljuk, hogy masszív és biztos dolog, a vagyon, az erő, a hatalom, a bármi, azt mondja az ige, hogy ember, ne ebben, a vagyonban is mit mond? A bizonytalan gazdagságban ne reménykedjünk. Emberben, akinek egy lehellet van az órában, ne bízzunk. Tehát az Isten felhívja az ember figyelmét arra, hogy vigyázz, ember, ne bízz ezekben a dolgokban, mert most úgy tűnik, hogy biztos kapaszkodó, de el fog jönni az életedben az a pont, amikor meglátod, hogy ez szalmaszál volt, amiben kapaszkodtál, és úgy fog összetörni a kezedben, minthogyha nem is lett volna ott korábban az életedben. Tehát az Isten figyelmeztet erre, de ugyanakkor Sátán megpróbál elvakítani bennünket az élet útján. Megpróbálja a pillanatnyi gyönyöröket, vagy az örömöt, vagy bármit a bűnnek az útját vonzóvá tenni, és egy magabiztos állapotot előidézni az embernél, hogy az ember ne gondoljon a holnappal. Vagy ha gondol, akkor arra gondol, hogy jó, hát vannak millióim, százmillióim, hát ez majd elég lesz az elkövetkezendő, én nem tudom mire, meg milliárdos vagyok, és pénzzel mindent elintézhetek. Szóval, hogy legalábbis, ha a jövőre gondol az ember, akkor így gondoljon. Nézzük meg a következő szakaszt, az 5-től 9-ig terjedő szakaszt, ugyanebben a fejezetben, és nézzük meg, hogy mit olvasunk itt. Abban az órában, tehát amikor teljes magabiztossággal és semmivel nem gondolva, ugye, abban az órában emberi kéznek ujjai tűntek fel, és írtak a gyertyatartóval szemben a király palotájának messzerszalán, és a király nézte azt a kézfejet, amely írt. Hadd kérdezem, ismerős, ugye persze a Bibliából ismerjük, de a képzőművészetben is, ugye, milyen téma ez, ugye, hányan festették már meg ugye ezt a jelenetet. Nézzük, akkor a király ábrázatja megváltozott, és az ő gondolatai megháborították őt, és derekának inai megoldódtak, és az ő térdei egymáshoz verődtek. Erősen kiáltozott a király, hogy hozzák elő a varorzslókat, a káldeusokat és a jövendőlőket. Szólt a király, és mondta a babiloniai bölcseknek, akárki legyen az az ember, aki elolvassa ezt az írást, és annak értelmét megjelenti nékem, bíborba öltöztetik, és aranylánc lesz a nyakában, és mint harmadik parancsol az országban. Akkor bementek a király bölcsei minden, nem tudták elolvasni az írást sem, annak értelmét megfejteni a királynak. Álljunk meg itt ennél a jelenetnél, ez a magabiztos ember, aki azt hiszi, hogy a világ az övé. Mi kell hozzá, hogy összeomoljon, és reszkessen, és féljen? Az isteni hatalomnak egy pillanatra való felvillantása. Egy pillanatra való felvillantása. Megjelenik az a kéz, amiről pontosan tudja, hogy ez nem manipuláció, ez nem valami trükk valamelyik varázsló részéről. Érzi, hogy itt valami történik, valami olyan, aminek ő nem ura. Ami felett nem tud parancsolni. Ő mindennek és mindenkinek parancsolt. De ezt a helyzetet nem tudja befolyásolni. Ennek a kéznek ő nem tud parancsolni. És nézzük meg, milyen reakciót vált ki belőle. Megrémül, derekának az inai megoldódnak, az orcája elváltozik, a térde egymáshoz verődik. Ez lesz egy emberből, egy magabiztos, Isten ellen lázadó emberből, amikor az Isten egy pillanatra érzékelteti az ő jelenlétét és hatalmát. De álljunk meg itt egy pillanatra, és ebből a mozzanatból is vonjuk le a nekünk szóló tanulságot. Hatalmas tanulságok vannak ebben. Amikor Belsazár király ezt a mérhetetlen sok gonoszságot elkövette, voltak-e tanúi az ő életének? A földi szolgáin meg, beosztottain meg, én nem tudom kink kívül. Költői a kérdés. Az a láthatatlan kéz, amelyik most ott látható formában megjelent, az a valaki végig kísérte az életét, és pontosan látta az élete minden tettét. Szeretném azt elmondani mindannyiunknak, amit úgy is tudunk, de számtalanszor elfelejtjük, hogy az életünk minden pillanatában áll mellettünk valaki, aki tanúja a mi életünknek. Aki elől semmit elrejteni nem lehet. semmit elrejteni nem lehet előtte. Soha nem vagyunk egyedül. Amikor azt gondoljuk, hogy valamit senki nem fog már megtudni ebben az életben, mert senki nem látta vagy hallotta, csak én tudom, ne feledjük el, hogy tanúja van minden cselekedetünknek, és szeretném a másik tanulságot is ebből levonni, amire majd kicsit később fogok visszatérni, hogy azok a cselekedetek, amelyekről azt hiszük, hogy ez soha nem fog kiderülni, ezekkel a cselekedetekkel is szembe kell majd néznünk az előttünk álló ítéletben. Vissza fognak ezek köszönni. Tehát úgy cselekedjünk, úgy szóljunk minden pillanatban, hogy ez a láthatatlan kéz, amelyik csak időnként villantja fel a hatalmát, de itt van az én életemben. Mit mond a Zsoltár író? Hova fussak a te tekinteted elől? Ha a tenger túlsó szélére mennék, ott vagy. Ha a sírba vagy leszállnék a föld mélyére, ott is ott vagy. Nem tudok elmenekülni, Uram, előled. Hadd kérdezem meg, mindig tudatában vagyunk ennek? Bocsánat, hogy ezt mondom. Amikor mondjuk a családban mondjuk veszekszünk a másik emberrel, és azt hiszük, hogy ez a négy fal között marad, és hát ez... Hadd kérdezem meg, az Isten színe előtt vagyunk? Pontosan. És az angyal előtt, aki írja a mi cselekedeteinket, amikből mindannyian meg leszünk ítélve. Szeretném azt kimondani, hogy mennyi, de mennyi cselekedet nem valósulna meg, mennyi ingerült szó, vagy mennyi bántalmazó szó nem hagyná el az ajkunkat, ha ennek állandóan tudatában lennénk. Bevallom úgy egész őszintén, hogy mindenkinek azért más a habitusa, és a világért nem szeretnék senkit sem megbántani, a világért sem, szóval senkiről nem tudok semmit, most nem azért mondom, csak úgy általánosságban mondom, hogy hát azért van úgy, hogy mondjuk emberek mellett ülök mondjuk autóban, és akár hívő emberek mellett is, és hát bizony az ember, amit lát időnként egy-egy hívő embertől is, hogy mit tudott hát idegeskedni és türelmetlenkedni a volánnál, és hogy milyen reakciókat tudnak bizonyos dolgok kiváltani. Én bízom benne, hogy akik itt ülnek ezeknél, ez abszolút nem igaz. De úgy annyiszor úgy elgondolkodtam, még soha nem mertem mondani, de amikor ilyen helyzetben vagyok, úgy elgondolkodtam, hogy egyszer föltenném azt a kérdést, hogyha most itt ezen az ülésen Jézus ülne itt látható formában, akkor is ezek lennének a reakciók? Akkor is ugyanez lenne, vagy pedig akkor az ember érezni, hát az ő jelenlétében ezt nem tehetem. Mondom most bocsánat ezért a hétköznapi példáért, de ne az élet legnagyobb eseményeire gondoljunk, hanem a hétköznapokra. Ezek formálják az ember életét és jellemét. Nem a nagy események. Azok vannak, egy pár van az ember életében. A hétköznapok eseményei teszik az embert azzá, amivé válik az ember. Nézzük meg a következő tanulságot ebből, azaz inkább kérdeznék valamit. Ez a vértelen kéz, amelyik megjelenik Belsazár előtt, miért nem jelent meg akkor, amikor még nem követte el ezeket a gonoszságokat? Mielőtt el akarná követni az ember a gonoszságot, megjelenne ez a vértelen kéz. Most értjük, ez átvitt értelemben mondom ezt a vértelen kezet. Hogy az Isten az ő hatalmát megmutatná, és akkor visszatartaná az embert a rossztól. Nem lenne jobb? De ha mondjuk valaki komolyan venné, és nem merné megtenni azt a gonoszságot, na most ez jó lenne, vagy nem lenne jó? Miért nem lenne jó? Pontosan. Mert az ember miért nem tenni akkor a rosszat? Félelemből. De az emberi szív megváltozna? Nem. Nem. És annál inkább az ember a magabízás felé hajlana, hogy lám-lám, ezt sem tettem meg, vagy azt sem tettem meg. Tehát az önigazultságot is növelni. Egy látszat, külső valami lenne, de a belső az nem tudna ettől megváltozni. Tehát félelemből nem lehet megváltozni. Az Isten éppen ezért soha nem azt teszi, hogy előre az embernek, megmutatván az ő hatalmát, visszatartja a rossz dolgoktól, hanem engedi, hogy ez kiteljesedjen, de közben folyamatosan belülről készteti az embert, hogy ember, ne tedd, vigyázz, állj meg, ne tedd. Tehát az Isten nem lép közbe, csak már bizonyos értelemben már csak nagyon kritikus helyzetekbe teszi láthatóvá az ő jelenlétét. További történetnek, a történet további szakaszát csak úgy egész röviden elmondom. Ugye már itt az előbb is láttuk, hogy amikor Belsazár király halálra rémül ettől a jelenségtől, és azt olvassuk, hogy erősen kiáltozott a király. Szóval hogy el tudjuk képzelni a jelenetet meg, amikor elsápad, vagy ellilul, vagy ki tudja, hogy milyen jelenségek voltak meg, hogy a térdei egymáshoz verődtek, szóval mint a remegett a félelemtől. És ugye mindenképpen valakit akart hívni, aki meg tudja fejteni ezt, de ugye senkit nem talált. És ugye akkor Dániel már háttérben volt, tehát Nabukodonozor idején ugye még az udvarban volt, az udvar közelében volt, és ismert volt a babiloni udvarban. Ekkor már feledésbe merült, de azért a királyné asszony emlékezett rá, hogy itt van ez a Dániel, hogy hívjuk el őt, mert ő biztos, hogy meg fogja tudni ezt fejteni. És a következő szakaszból, amikor Dániel oda kerül Belsazár elé, és megfejti az álmot, ebből szeretnék röviden egy-két gondolatot megemlíteni. A 17. verset nézzük meg először. Azt olvassuk, hogy erre Dánielt felelt, és mondta a királynak, ajándékaid tieid legyenek, és adományaidat másnak adjad. Mindazáltal az írást elolvasom a királynak, és jelentését megmondom neki. Dániel háttérbe került. Ugye most mellőzték az udvarban egy jó ideig. Hadd kérdezzem meg, Dánielnek a lelkülete változott? A második fejezet, az állókép, ugye, amikor megfejti, ugyanaz a lelkület, ugyanaz a szelíd, az Istent egyedül megdicsőíteni vágyó Dániel. Igen, megfejti a királynak mindazt a jelenséget, ami előtt ő érthetetlenül áll. Megint csak szóban mondom el, nincs erre időnk, hogy végig a történetet áttekintsük, mert mondom, a tanulságokat szeretném levonni. Mit látunk? Azt látjuk, hogy Dániel először Isten késztetésére és utasítására megfeddi Belsazár királyt, ezt a hatalmas uralkodót. Megfeddi, kendőzetlenül megfeddi. Elmondja a vétkeit, elmondja a hibáit, és felidézi Nabukodonozornak, az ő nagyapjának a történetét. Felidézi az egész történetet. És itt jön egy óriási tanulság, amit szeretnék megint kiragadni. Felidézi a Nabukodonozorral történt eseményt. Mi volt ennek a lényege? Melyik történetet, ezt mondom, nem olvassuk el, csak kívülről mondjuk, melyik történetet emeli ki leginkább Dániel Belsazárnak? Amikor felfuvalkodott a szíve, ugye? És ugye az Isten fölé emeli magát, tehát felfuvalkodik a szíve, akkor megalázza őt az Isten. És ebből Nabukodonozor tanul. És ugye megtér Nabukodonozor. Na, itt jön egy nagy tanulság, amit szeretnék kihangsúlyozni. Fiatalok, gyerekek külön most előnyben vannak ezzel a gondolattal, amit most hangsúlyozni fogok. Hányszor hallják szülőktől azt a mondást, hogy az okos ember a más kárán tanul? Nem? Nem szokták szülők mondani a gyereknek? Megpróbálják a gyereket óvni példákkal, élettörténetekkel, mindennel megpróbálják óvni a rossztól a gyermeket. Hadd kérdezzem meg, hogy ez mindig sikerül? Az esetek a legnagyobb részében nem sikerül. Márpedig az Isten a lelkünkre akarja helyezni, hogy a bibliai történetek is okulásul vannak a mi számunkra, hogy bele ne essünk ugyanazokba a dolgokba, amikbe az elődeink beleestek. Hadd mondjam, hányszor akar bennünket az Úr úgy megóvni valami rossztól, hogy egy rossz, egy nagyon szomorú véget érő példát, vagy valami negatív dolgot elénk tár. De az ember annyira magabiztos a rosszban, és annyira biztos a maga igazában, hogy ezeket úgy figyelmenként. Jó, vele megtörtént, de velem ez biztos, én ügyesebb leszek, én nem. És mi történik? Ugyanabba esik bele az ember. Ezt hangsúlyozzam Dániel Belsazár előtt, hogy te láttad, tudtad, mi történt vele, és mégsem okultál, mégsem tanultál belőle. És hadd mondjam, itt jön a legnagyobb figyelmeztetés az ember számára. A legnagyobb bűn az, amikor az ember tud valamit, tudja, és mégsem cselekszi, Ez a legszörnyűbb dolog. És amikor jön a számadás, akkor az ember még védekezni sem védekezhet azzal, de hogy ezt nem tudtam. Mert az embernek akkor egyből eszébe jut, hogy ja igen, ezt tudtam, erre figyelmeztetést kaptam. Az ember akkor már nem tud védekezni. És ettől a csapdától akarja az Isten megóvni az embert, például a történetek ezen részletéből is, hogy nehogy ezt tegyük, mert Sátán most kiválóan el tud bennünket vakítani, de amikor majd szembesülnünk kell az Istennel, a számadás ideje elérkezik, nem lesz mit mondani. Nézzük meg, Dániel Isten eszköze volt. Belsazárt megfeddi, és elmondja, hogy te tudtad, felidézi az egészet, és te tudtad. Tud Belsazár király mondani valamit ellene? Egy szót nem tud mondani, mert pontosan tudja, hogy amit mond Dániel, az mind igaz. Menjünk tovább, és ugye megfedi a gonoszságát, mindent, amit tett, és ezek után elmondja az írásnak a jelentését. És ezt nézzük meg az 5. fejezet 25-től a 28-ig terjedő versekben, és a következőt mondja a Szentírás 25-től 28-ig. És ez az írás, amely feljegyeztetett, mene menetek el Ufárszín, ez pedig e szavaknak az értelme, mene, azaz számba vette Isten a te országlásodat, és véget vett annak. Tekel, azaz megmérettél a mérlegen, és híjával találtattál. Peresz, azaz elosztatott a te országad, és adatott a médeknek és perzsáknak. Tehát mi az értelme a falon levő írásnak? Hogy az Úr számba vette az ő országlását, és véget vetett annak. Megméretett a mérlegen, és híjával találtatott. És ennek a következménye volt, hogy a birodalmának vége van, és a médekre és a perzsákra hárul, az ő kezükre megy át. Szeretnék megállni, és szeretném, hogyha végig gondolnánk ezt a két biblia verset, mi ez tulajdonképpen? Ez nem más, mint az ítélet. Az ítéletnek a gondolatai, látjuk itt megfogalmazva, számba vette Isten a te országlásodat, megmérettél a mérlegen. Milyen kevésszer gondolunk arra, sajnos ki kell, hogy mondjuk, azaz nem akarok a ti nevetekben beszélni, de mégis valahogy úgy érzem, hogy a mindennapjainknak a fő gondolatát nem az képezi, hogy az ítélet idejében élünk. Márpedig Laodicea, a megítélt nép, az ítélet időszakában élünk. Szeretném megkérdezni, hogy mi ennek állandóan a tudatában vagyunk? Állandóan a tudatában vagyunk, hogy a mennyben folyik a vizsgálati ítélet, és a mi életünk is mérlegre kerül az Isten kezében. Én úgy érzem, hogy sokszor az ítélettel mi úgy vagyunk, hogy el is akarjuk hesegetni ezt a gondolatot. Nem is akarunk igazából valahogy ezzel szóba állni, hiszen ítélet azért egy nagyon súlyos dolog, ha belegondolunk, nem? És valahogy az ember úgy van vele, hogy inkább azért úgy elhesegetni ezt a gondolatot. De szeretnék megállni. És szeretném, hogyha föltennénk azt a kérdést, hogy félelmetes dolog az ítélet, vagy nem félelmetes. Félelmetes, vagy nem félelmetes? Nézzük meg ezt az ige szakaszt, amit én a Szentírásból az egyik legszebb ige szakasznak tartok, Ezékiel könyve 18. fejezetéből. Azért olvasom ezt az ige szakaszt, hogy az ítélet kérdését megpróbáljuk bibliai szemszögből nézni, és ne az a fajta félelem legyen bennünk az ítélettel kapcsolatban, amit Sátán megpróbál elültetni bennünket, és megbénítani bennünket ugyanakkor egy másik oldalról. Majd látni fogjuk, hogy ez a kettő hogy jön össze. Nézzük meg, Ezékiel könyve 18. fejezet, 21-től 24-ig terjedő verseket. Ezékiel 21-től 24-ig. Azt mondja az isteni ítéletről a Szentírás, ha a gonosztevő megtér minden vétkéből, melyeket cselekedett, és megtartja minden parancsolataimat, és törvény szerint és igazságot cselekszik, élvén éljen és meg ne halljon. Semmi gonoszságáról, melyet cselekedett, emlékezés nem lesz. Az ő igazságáért, melyet cselekedett, élni fog. Hát kívánva kívánom én a gonosznak halálát, ezt mondja az Úristen. Nem inkább azt, hogy megtérjen útjáról és éljen. És ha az igaz elhajol az ő igazságától, és gonoszságot cselekszik, minden utálatosság szerint, melyeket a hitetlen cselekedett, cselekszik. Nem de éljené? Semmi igazságairól, amelyeket cselekedett, emlékezés nem lesz. Gonoszságáért, melyet cselekedett, és az ő vétkéért, melyel vétkezett, ezekért meg kell halnia. Nézzük meg, hogy az ítéletet általában az emberek hogy képzelik. Van egy bíróság, tartják az ítéletet, kiderül, nyomoznak, kiderül, hogy az illető rabolt bankot, fogjulejtett, túszulejtett néhány embert, ugye ez is egy büntetőtétel, akkor fegyvert is használt, kábítószerrel is kereskedett, stb. Tehát felsorolják a vétkeket, és mindez ugye halmazati büntetésként jelentkezik. Tehát mind-mind súlyosbítja az ítéletet. És sokszor, ha az ember az életének a cselekedeteire gondol, akkor azt mondja, hogy hát én olyan bűnös vagyok, hogy hát az ítéletben hát meg sem tudok állni az Isten előtt. Hát mi minden van az én életemben? Hát ahogy a Zsoltáríró mondja, hogy a vétkeik elborítják erő felett az én fejemet, és többek, mint a fejem hajszálai. De nézzük meg, hogy ez az ítélet egészen más. Az Isten azt mondja, hogy ember, és most nagyon meg fogunk lepődni, amit mondok, tudom, de azért elmondom. Az Isten ezzel azt akarja mondani, hogy ember ne az ítélettől félj, hanem a mától. Ne az ítélettől, ami majd bekövetkezik, hanem a mától. Miért? Mert mit mond az Isten az ítélettel kapcsolatban? Az Isten azt mondja, hogy ő úgy ítél, nem a múltat ítéli meg ilyen értelemben, hanem mit ítél az Isten? A jelent. A jelent ítéli meg, hogy hova jutottam el. Nem azt mondja, hogy ha ennyi és ennyit vétkeztél, akkor, és bocsánat, hogy ezt mondom, ugye az emberi bűnös logika találta ki ugye a purgatóriumot, a tisztító tüzet, ugye? Hogy hát azért azokat a bűnöket mégsem lehet egészen büntetlenül hagyni, hát akkor valamennyit szenvedni kell érte, aki kevesebbet, kevesebbet, aki többet, többet, de majd a végén ez vagy. Nem. Az Isten mit mond? Az az ember, aki megbánja a bűnét, és az Isten akarata szerint él, az ő kegyelméből, az élvén él, meg nem fog halni, az ítélet felmentést fog neki adni, és semmi gonoszságáról, melyet cselekedett, emlékezés nem lesz. Hadd kérdezem meg, van ilyen ítélet a földi igazságszolgáltatásban bárhol is? Ilyen ítélet nincs. És éppen ezért az Isten azt mondja, hogy ember, ne az ítélettől rettegj. Tehát ne ettől rettegj, hanem attól rettegjél, miért mondtam, hogy a mától? A mától, amikor mi halogatni akarunk ma, hogy majd holnap megváltozom, majd holnap ezt cselekszem, majd holnap ilyen leszek, majd holnap ezt teszem, majd holnap az Úrhoz fordulok. Ettől féljünk, a halogatástól. Mert mit mond az Úr? Hogy ha ma, ha az ő szavát halljuk, és nem tesszük meg, akkor az, ami örök vesztünket jelentheti, mert nem tudjuk, hogy a holnap a mi birtokunkban lesz egyáltalán. Tehát az Úr azt mondja, hogy ha megtérsz ember hozzám, akkor semmi bűnről, gonoszságról, amit cselekedtél, emlékezés nem lesz. Nézzük meg a 15. Zsoltárt, olyan szép a 15. Zsoltár, ritkán szoktunk valahogy erről a Zsoltárról így közösen gondolkodni, és úgy érzem, hogy olvassuk fel, mert ez a Zsoltár választ ad egy hatalmas kérdésre. Nézzük meg, fölteszi Dávid a kérdést, Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden? Azt a kérdést hogy tehetnénk föl másképp? Úgy tehetnénk föl, hogy Uram, az ítéletben kinek fogsz felmentő ítéletet adni, és ki üdvözülhet? És nézzük meg, mit válaszol rá. Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Nem rágalmaz nyelvével, nem tesz rosszat fele barátjának, és nem szerez gyalázatot rokonainak. A megbélyegzett utálatos az ő szemeiben, de az urat félőket tiszteli, aki kárára esküszik, és meg nem változtatja. Pénzét nem adja uzsorára, és nem veszel ajándékot az ártatlan ellen. Aki ezeket cselekszi, nem rendül meg soha örökké. Felmentő ítéletet fog kapni, amikor az Isten az ő életét fogja majd megvizsgálni, és számadásra hívja elő. Még egyszer mondom, mit gondolunk mi sokszor? Félünk, hogy az ítéletben majd az Isten hogy fog be, hát ugye az élet, félünk ettől. De hadd kérdezzem meg, nem ettől kell inkább félnünk? Hogy nem szólunk igazat a mi szívünkben ma, hogy rágalmazunk a nyelvünkkel ma, hogy rosszat teszünk a mi fele barátunknak ma, stb. Látjuk, tehát ezekben a hétköznapi dolgokban itt dől el, hogy az ítéletben meg tudunk-e állni, vagy nem. Most, ma dől el. Ha az Isten késztet bennünket valamire, és engedünk az ő késztetésének, mert ha késztet engem arra, hogy ne rágalmazzak a nyelvemmel, hadd kérdezzem meg, ad erőt hozzá, hogy ne rágalmazzak? Ad. Ha én akarom és kérem őt, hogy Uram, adj erőt, akkor nem fogok rágalmazni. Ha készlet arra, hogy igazat szóljak az én szívemben, ne gondoljak a fele barátomról, még a szívemben sem rosszat, ad erőt hozzá, hogy ezt megtegyem? Ad erőt hozzá. Csak itt szeretnék megállni, és egy gondolat erejéig. Nem tudom, visszaemlékszünk-e a kezdőénekre, hogy fejeződött be? Hogy célt, ha érek, zeng az ének, Isten művez. Tehát az Isten ad erőt hozzá, de nekem a mát kell komolyan venni. És éppen ezért, hogy az Isten majd, amikor az én nevem az ítéletbe előkerül, hogy meg tudjak állni ő előtte, éppen ezért mit tesz velem ma? Mit tesz velem ma? Folyamatosan késztet engem, nevel engem, csiszolni akar a legkülönfélébb módokon. És szeretnék itt olvasni néhány idézetet a Kiben bízhatunk című könyv második kötetéből, amit nagyon-nagyon-nagyon szeretek. És szeretném, hogyha úgy hallgatnánk ezeket az idézeteket, hogy valóban ezek az idézetek azt mutatják, hogy az Isten hogy próbál bennünket felkészíteni az előttünk álló ítéletre ma, a mindennapokban. A viszályok és próbák pontosan azok az eszközök, melyeket Isten rendelt vagy megengedett, hogy az örök élet számára tökéletesítse a keresztény jellemét. Hányszor gondolunk erre? Mit olvasunk? A viszályok és próbák, azok a nehézségek, azok az emberi támadások, azok a nehéz körülmények. Mit mond? Pontosan ezek azok az eszközök, amelyeket az Isten rendelt vagy megengedett. Miért? Hogy tökéletesítsék a kereszténynek a jellemét. Egyetlen egy próba nincs véletlenül. Akármilyen nagy próbát kapunk, legyen ott a tudatunkban, hogy a jövőre készít fel bennünket. Az Isten előtt való megállása akar ezáltal az Úr felkészíteni, hogy hozzá közeledjek imában, annál inkább. Felismerjem például önmagamat. Valaki például, gondoljunk bele abba, valaki mondjuk megtámad bennünket, most nem úgy gondolok, hogy fizikailag, hanem szavakkal, magatartásával megtámad. És akkor mondjuk az emberből mit vált ez ki? Rossz indulatot. Ugye visszafizetem a másiknak, stb. Mit csinál az Isten? Tükröt tart elém, hogy ember vigyázz. Így nem állhatsz meg az ítéletben, hogy ez van előtted. Tehát azért mondom, hogy bármilyen jellegű próbával az Isten fel akar bennünket készíteni az örök életre, azáltal, hogy ezek által, az élethelyzetek által is tökéletesíteni akarja a jellemünket. Figyeljük a következő mondatot. Nagyon rövidek, de figyeljük. Nagyon szeretem ezt az idézetet. Gondosan tanulmányozzuk az élet minden olyan eseményét, melyekben részünk van, mert azok a mi nevelésünk részei. Figyeljük! Gondosan tanulmányozzuk az élet minden eseményét, amelyben részünk van, bármi, ami történik velünk. Miért? Mert az a mi nevelésünknek a részét képezi. következő. Ez csak egy bátorító idézet, és utána jön egy kulcsfontosságú lezárása az idézeteknek. Az Úr meg tudja tenni értünk, ami csak jónak látszik szemében, és semmit sem lehetséges tenni értünk vagy ellenünk, csak amit az Úr gondviselése megenged. Figyeljük, nem történhet velünk semmi más, csak amit az isteni gondviselés megenged a jellem fejlődésünk érdekében. És most szeretném ezt a mondatot, hogyha talán kívülről megtanulnánk, mert hihetetlenül komoly figyelmeztetés, figyeljük ezt a mondatot. Amint közeledünk a világ történelmének lezárásához, vagy egyre gyorsabb ütemben haladunk a keresztény növekedésben, vagy pedig ugyanilyen gyorsan fejlődünk vissza. Figyeljük ezt a mondatot, mielőtt az ítélet bekövetkezne. Az Isten fel akarja gyorsítani a jellem fejlődésünk folyamatát, ezért van ez a sok nehézség, próba, ezért enged meg mindent az életünkben, mert fel akarja gyorsítani ezt a folyamatot. Miért? Mert a végidején élünk, és nincs sok időnk. Fel akarja gyorsítani ezt a folyamatot. De itt van a figyelmeztetés, hogy vagy mi ilyen ütemben gyorsan haladunk előre a keresztény jellemfejlődésben, vagy pedig ugyanilyen ütemben fejlődünk vissza. Tehát éppen ezért, amit az előbb hangsúlyoztam, minek van jelentősége igazából az emberi életben? A mának van jelentősége. A mára helyezi a Szentírás a hangsúlyt. És térjünk vissza még egy pillanatra Ezékiel próféta könyvéhez, és nézzük meg, mit mond még az ítélettel kapcsolatban. Ezékiel 18 a következőt mondja. Azt mondja a 24. vers, 18-24, az előzőr ugye vettük azt a csodálatos esetet, hogyha a gonosztevő megtér minden bűnéből, akkor semmi gonoszságáról emlékezés nem lesz. És utána azt mondja, de ha az igaz elhajol az ő igazságától, és gonoszságot cselekszik, minden utálatosság szerint, melyeket a hitetlen cselekedet cselekszik, nem de éljen é, semmi igazságairól, amelyeket cselekedett, emlékezés nem lesz. Gonoszságáért, melyet cselekedett, és az ő vétkéért, melyel vétkezett, ezekért meg kell halnia. Tehát mit mond? Egyértelmű, hogy a múlt nem számít. Csak a jelen, hogy hova jutottam el. Mert lehet mögöttem évtizedes, úgymond hívői múlt. Ha én mégiscsak belefáradok az őrködésbe, és elfordulok az Istentől, és újra visszasüllyedek a gonoszságba, akkor, bocsánat, hogy ezt mondom, az Istennél nincsenek elévülhetetlen érdemek, ugye? Nincsenek ilyenek. Mert hogyha én megváltoztam, és szembefordultam a korábbi jó dolgokkal, akkor azt az állapotot ítéli meg, ahova eljutottam. Tehát az ítéletben, ahova jutottunk, azt nézi az Isten. És szeretném az ige szakasznak, az Ezékiel könyvében található ige szakasznak a 30-tól a 32-ig terjedő verseit befejezésül felolvasni, és nézzük meg, mit mond itt az ige. A 30-tól 32-ig, Ezékiel 18. Ennek okáért mindeniteket az ő utai szerint ítélem, Izrael háza. Ezt mondja az Úr Isten. Térjetek meg, és forduljatok el minden vétkeitektől, hogy romlásotokra ne legyen gonoszságotok. Álljunk meg itt egy pillanatra, mindjárt olvassuk majd tovább. Nagyon érdekes, hogy ez az ige arra hívja fel a figyelmet, hogy egy ember, amikor elveszik majd a végső ítéletben, nem azért veszik el, mert a múltja szörnyű volt. Hanem mit mond? Azt mondja, hogy azért, mert nem tért meg az Istenhez, nem fordult hozzá minden késztetés ellenére sem, és így vált romlására a gonoszsága. Nem a múlt gonoszsága, hanem azért, mert nem hallgatott az Istenre, és benne maradt a rosszban, a bűnben. Következő, nézzük meg a 31-32-t. Vessétek el magatoktól minden vétkeiteket, melyekkel vétkeztetek, és szerezzetek magatoknak új szívet és új lelket. Miért halnátok meg, ó Izrael háza? Mert nem gyönyörködöm a meghaló halálában, ezt mondja az Úristen. Térjetek meg azért, és éljetek. Mit mond itt az Úr? Annyira szívbe markoló, azt mondja, hogy vessétek el a ti vétkeiteket, forduljatok szembe mindazzal, amiről tudjátok, hogy nem jó. Nem a tudatlanságból való dolgokról beszél, amiről amúgy is tudjátok, hogy nem jó. Forduljatok el, vessétek el magatoktól. És fölteszi a kérdést, figyeljük, miért halnátok meg, ó Izrael háza? Miért? Miért mondanátok le az örök életről? Miért? Amikor itt van a lehetőség arra, hogy éljetek. Hadd kérdezzem meg, ki lesz az ítélő bírája mindenkinek? Ki fogja az ítéletben mindenki felett a végső szót kimondani? Jézus Krisztus. És Jézus Krisztus mit tett azért, hogy én üdvözüljek? Az életét adta értem. Mindent megtesz, ami csak elképzelhető, mindent megtesz az emberért, hogy az ember üdvözüljön. És szinte kérleli az embert, szinte könyörög az embernek, hogy miért halnál meg, vesd el magadtól mind azokat, amiket cselekedtél. Miért? Aztán nem gyönyörködöm a meghaló halálában, hanem térjetek meg azért, és éljetek. Egyetlen egy gondolatot szeretnék csak megjegyezni. És tudom, hogy megint furcsa lesz, amit mondok, de hadd mondjam ki. Azért akarod az örök életet elveszíteni, mert nem akarsz nem mondani az ideges természetedről, és hogy odavágsz valamit a másik embernek, amikor indulatos vagy? Ezért? Hogy az indulataidat levezessed, és most ezért veszítenéd el? Mondjuk mértéktelen vagy. Ezért, hogy még azt a, én nem tudom, mit megegyed meg, megigyad, ezért veszítenéd el az örök életet? Szóval értitek, apró pénzre váltsuk a dolgokat, ne ez ilyen nagy fogalmak, hogy majd az ítélme, hanem hogy ma, amire az Isten késztet, hogy ne tedd, ne légy önző, szeress, stb. Ezekért az apró dolgokért, idézőjelben mondom, elveszítenénk az örök életet. Azt mondja az Úr, forduljatok el tőle, forduljunk hozzá erőért, segítségért, mennyei vezetésért, és ő meg fogja adni nekünk azt az erőt. Magunktól nem, mert ugye még egyszer az ének, célt ha érek, zeng az ének, Isten műve ez, és ő megteszi értem. De mit kell nekem tenni? Szívem mélyéből hozzáfordulni, és kérni, hogy végezze el bennem azt, amit magamért soha nem tudnák elvégezni. És ő elvégzi, mert nem gyönyörködik a meghaló halálában, hanem miben gyönyörködik? Abban gyönyörködik az Isten, ha mi hozzátérünk, ha ez a munka a mi életünkben is célba tud érkezni. Befejezésül Sofóniás könyvéből olvassuk el azt a csodálatosan szép igét. Sofóniás könyve 3. fejezetéből olvassuk el a 17. verset. A 16-17. verset, Sofóniás 3-16-17. Azt mondja, azon a napon ezt mondják Jeruzsálemnek, ne félj, ne lankadjanak kezeit Sion. Az Úr a te Istened közötted van, erős ő, megtart, örül te rajtad örömmel, hallgat az ő szerelmében, énekléssel örvendez néked. Az Isten így fogad mindannyiunkat, ha szívünkből hozzátérünk, és engedjük, hogy elvégezze bennünk a szívet, jellemet átalakító munkát. És az Istennek az öröme a legnagyobb, ha bennünket üdvözíteni tud, és az ítéletben ki fogja majd tudni mondani felettünk, hogy méltó, hogy ama világot elvegye, és a halálból való feltámadást. Amen. Mennyei jó atyánk, kegyelmes Istenünk, köszönetet és hálát szeretnénk mondani neked azért, hogy te olyan hosszú tűrő és kegyelmes vagy irántunk. Köszönjük neked, hogy te nem vagy türelmetlen. Te Jézusunk ott állsz folyamatosan a mi szívünk ajtaja előtt, és állandóan zörgetsz és kérlelsz bennünket, hogy nyissuk meg a szívünket végleg te előtted, hogy soha ne űzzünk ki téged onnan, hanem örökre be tudjunk téged fogadni, hogy a szívünkben el tudjad végezni azt a munkát, amit egyedül te tudsz bennünk elvégezni. Urunk, köszönjük, hogy te egyenként mindannyiunkat kimondhatatlan szeretettel szeretsz, és Jézusunk, köszönjük, hogy mindannyiunkért vállaltad ezt a mérhetetlen szenvedést, azért, hogy az ítéletben majd felmentést tudjál nekünk adni. Jézusunk, köszönjük, hogy te örökké velünk akarsz lenni, Kérünk téged, adjál a mi szívünkbe szeretetet és hálát te irántad, és köszönjük neked a te ígéd kijelentését, hogy a szeretetben nincs félelem, a szeretet kiűzi a félelmet, és bizalmunk lehet az ítélet napjához, hogyha veled ez az igazi szeretet kapcsolat megvalósul, és engedjük, hogy a bűnt kiűzed a mi életünkből. Urunk, ne engedd, hogy a bűnhöz jobban ragaszkodjunk, mint te hozzád. Urunk, te látod a bennünket megkötöző jellemgyengeségeket. Istenünk, szabadítsál meg bennünket ezekből. Tudjuk, hogy te ezért folyamatosan munkálkodsz. Urunk, adjad, hogy együtt tudjunk veled ebben működni, hogy el tudjad végezni a szívünkben azt, hogy alkalmassá tegyél bennünket jellemünkben az örök életre. És köszönjük, hogy erre most még mindannyiunknak lehetőségünk van. Köszönjük, hogy a ma még mindannyiunk rendelkezésére áll. Urunk, adjad, hogy fel tudjuk használni ma még a nekünk adott kegyelmet és lehetőségeket. Amen.